még az előző, tehát az egyéves hosszabbítás előtt volt szó arról, hogy 4-5 nevet bedobtak a köztudatba, de alapvetően talán nem a személy, konkrét személy az, aki első körben izgalmas, hanem hogy milyen nemzetiségű lehet, vagy a tagállamok mely csoportjához, a NATO-nak melyik ágához, melyik szárnyához kapcsolódhat a vezető. Mert hogy ennek funkcionálisan, politikailag is van nagyon komoly szerepe, ugye egy konszenzus építő, konszenzus teremtő koalíció építő szerepe van folyamatosan a főtitkárnak, ugye abból a funkcióból eredően, hogy ő az, aki szervezi a szövetségnek a közös fellépését. Tehát fontos az, hogy minden tagállam valóban ismerje, elismerje, elfogadja, akár csak közvetítő félként is elfogadja az új főtitkárnak a személyét.
De a személyét vagy a tagállamát? Tehát a tagállam megítélése fontos, vagy a személy megítélése fontos?
Ez esetben
fontos.
A kettőt nem hiszem, hogy el lehet választani. Tehát ha lenne olyan tagállam, aminek borzasztó rossz a megítélése a NATO-n belül, akkor nem gondolom, hogy bárki arról kezdene el tárgyalni, hogy akkor onnan válasszunk főtitkárt. Hasonlóképpen ugye vannak olyan nagy tagállamok, akiknek az államnak a politikai, gazdasági, katonai súlya, és nyilván az onnan származó politikai vezetőnek a politikai súlya is nagy. Tehát klasszikusan ugye mondjuk brit főtitkár volt már a példa ugye többször. Az északi államok által adott főtitkár is, ugye azért Stoltenberg is ezért működött, mert mondjuk azt, hogy nem egy elfogult háborúpárti nézet az, amit az északi államok általában vallanak. Tehát egy higgadt, békepárti, stabilitáspárti, válságkezelésre érzékeny. Tehát egy olyan típusú külpolitikát folytató országról beszélünk, az északiakról beszélünk, ami alapvetően jó. Az nem annyira jellemző, hogy pici NATO tagállamból érkezzen a főtitkár, illetve elképzelhető, hogy politikai üzenet akarnak ezzel is küldeni. De politikailag kell egy kapcsolat, és ez egyébként abszolút igaz a NATO és mondjuk Oroszország viszonyában, hogy az amerikai-orosz viszonyban is megvan, a mai napig megvan, ugye az a híres forró drót, az a fajta a vezérkari főnökök közötti állandó és élő kapcsolat, hogyha van katonai incidens, akkor tudjanak szólni egymásnak, hogy itt nem a harmadik világháborút akarjuk elkezdeni, hanem valami baleset történt.
Ursula von der Leyen bizottsági elnök, korábbi honvédelmi miniszter a radaromban, mint NATO főtitkár jelölt.
Én akkor, amikor itt egy évvel ezelőtt a kérdés napirenden volt, akkor az ő nevét még nem hallottam, tehát nála is, hogy a bizottság munkájához kapcsolódóan elképzelhető, hogy változtak a lehetőségek, erőviszonyok. Technikailag egyébként működhet. Ugye láttunk olyat, hogy a NATO és EU főtitkár pozícióból váltott valaki, ugye Javier Solana jött-ment, és működött mind a kettő, mert ugye funkcionálisan egyébként azt gondolom, hogy minden olyan készségnek a birtokában van, és ez nagy tagállam megfelelő gazdasági háttérrel, és mondjuk olyan tagállam, akinek katonailag elvileg most lenne a lehetőség, hogy megmutassa, hogy valóban komolyan veszi a védelmi kérdéseket. A 22. február végén bejelentett nagy védelmi irányváltás, amiről a németek beszéltek, ugye az a 100 milliárd eurós védelmi ipari alap, amiből modernizálni szeretnék a Bundeswehr bizonyos képességeit, vannak egy részét, ezek igazából az elmaradásoknak, a lyukaknak a befoltozása. Vagy az a szerep, amit a németektől várnak most már 20 éve gyakorlatilag, amit mi normalizálódásnak hívunk, hogy lépjen föl valóban nagy hatalomként, katonai értelemben is.
Ne csak gazdasági értelemben.
Ennek lehetne egyébként egy ilyen típusú felelősségvállalás eleme az is, hogy a NATO főtitkár német. Talán még azt is el tudom képzelni, hogy az európaiak is elfogadnák, ha el tudnak szakadni attól a gondolattól, hogy eddig az EU-t vezették a németek, akkor most majd a NATO-t fogják vezetni idézőjelben a németek, még akkor is, ha ez egy kicsit más típusú szervezet, más típusú pozíció.